Nőnek egyetek a kegyelemben, és a mi Úrunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen. Kegyelem, nyugalom és békesség nekünk bőségesen, Istentől, mi Atyánktól, és az egyszülött fiától, mi Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 431. dicséretet, amely így kezdődik: Úristen, kérünk Tégedet. Keresztelővel kezdtük volna az Isten tiszteletet, nem jött meg a család, imádkozzunk azokért a családokért, hogy ők mégsem érkeznek meg a keresztelővel, sajnos egyre több ilyen van, nem tudjuk, hogy miért bizonytalanodnak el. De ugyanakkor ez az ének nem csak keresztelőre készülő ének, hanem készít bennünket bűnbánattal, túlvacsorai közössége, hiszen nemzet ünnepünk és új kenyért ünnepe alkalmában megterítettük az úrasztalát, és ezzel a lelkülettel, bűnbánattal, föltámadt Úr Jézussal való közösséggel készülve énekeljük ezt az éneket.
Thank you.
szeptember 9-én vasárnap egy őszi fogáncsolásai, a Maros-megyék az istentisztelet után előadást fog tartani Magyar Valóki Erzsébet református missziói központ lelkészigazgatója. Neked van küldetése címmel, bár szeretettel Maros-megyék és majd az ebéd után, délután 13:30-tól pedig a Károly református dicsőítő csapat tart alkalmat a Maros-megyék imaházban. Itt a budai templomunkban is szeptember 5 szerdáig szünetelnek a hétközi alkalmak, az urnatemető természetesen rendes nyelvnyitottal beszélni látogatható, és mi ma tekintettük meg az ünnep alkalmát az urasztalán. Továbbra is várjuk az éléskamra programunkra, a tartósi elmiszer adományokat, hogy karácsony előtt fogjuk a következő osztást tartani. Augusztus 21-én, tehát most kedden lesz a Békesség újságnak a lapzárt, írása, a beszámolója van, azt kérjük, hogy mivel én fókiszák, köszönöm, hogy lelkészeknek a hívat az írását. Hirdetjük a kiemelt céladatkozásainkat, a Maros-megyei imaház tervezett bővítésére és felújítására, valamint a budai gyülekezeti ház és falu kiépítésére. Röviden annyit, hogy folyamatosan folyik a gyülekezeti ház és parókiánk befejezése. Fővárosás köti a közbeszerzési szerződést, de valószínűleg el is fog készülni, mert később adventig. Azonban a gyülekezetben tervezett alkalmazás az nem áll jól. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy nyilván tudjuk háladással a szívünkben, hogy az önkormányzatot és az egyházterületet is kapunk támogatásra imaház befejezésére. Mint az úriember a testületnek, hogy nem csak ez van tervben, hogy befejezzük ezt a építkezést, hanem szeretnénk az egész udvart megcsinálni, új parkolókat kijelölni, kertet építeni, új kerítést építeni, hiszen már 20 évvel van az építési dolgok, kerítés, rozsdások, és elég csúnya most már, és térkörezni szeretnénk, tehát azért terveztünk be ilyen magas adakozási cél, hogy szépen meg tudjuk csinálni nem csak az imaház parókiát, hanem az egész udvar. Zúrvágyunk a jó kedve adakozókat. Kérdezzük, hogy megjelent a Reformátusok lapja, könyvterjesztésünkben új lelki könyvek érkeztek a kiakiakoktól, azokat is meg lehet tekinteni. Köszönjük a születésnaposokat és a névnaposokat, a Kuba, János, István, Sámuel, Hajna, Mennyiket, Mirjam, Bence, Szidónia, Bertama, Jonatán, Lajos és Patrícia nevű testvéreinket az urnaengyőket. Örömmel kérdezzük, hogy esküvők is voltak a tegnapi napon, a Széchenyi úti templomban a Szűcs Dávid Attila és Nagy Alexandra, Marad Marcsa és Kovács Zsófia, a budai templomunkban pedig sírőnök főgondolkunknak a lánya Zsuzsi és Mihályka János kérte János házasságunkat az urányi mennyeket. Esküvők is lesznek még, augusztus-szeptember hónapokban most a neveket olvasom, akkor a részletek elolvasatok a hirdetésekben. Juhász Szilárd és Molnár Erzsébet, Vasas László és Mohancsek Bográka, valamint Koncz Tamás és más Lennárt a két Isten áldását tervezett házasságunkat az urányi őket. Szomorú szívvel kérdettük, hogy múlt héten temetések voltak, elmúlt Magyar János, 83 éves korában és Erdély Irén 69 éves korában az Úr a jó vigasztalást köztünk gyászoló családoknak. Temetések is lesznek, elmúlt Szörvösi János Mester, Nagy Gizella 85 éves korában, temetés 22-én szerdán 5 órakor lesz a hosszú temetőből, a Szetes kerti temetőben, valamint elmúlt Nagy Ernőni 75 éves korában, budai gyülekezeti tagunk, az ő temetésem szóval valamikán csütörtökön 10 órakor lesz, itt a budai útval templomban, Csármint Tömő József 73 éves korában, temetése 30-án őriző pásztora, készüljünk életben az úrvacsorai közösségben, ez legyen bennünk, a hallgatók Isten igényét, az úrvacsorai bennünket, az ismeretében az igényét, Szent Lelkének van. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük a 167. dicséret, első és második jelenség.
Elcsendesedve fohászkodjunk. A mi ünnepi hálaadó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten szeretett népe, az ő igéjét olvasom közöttetek a mai napi új ószövetségi ige szakaszunkból, bibliolvasó kalauzunk szerint a Prédikátor könyve 7. részéből. Mai napra az egész 7. rész van kiírva, de csak ízelítőként olvasnám föl az első 14 verset. Mindenkit buzdítok, hogy bár a bölcsességirodalom, így a Prédikátor könyve is nagyon tömör, és nagyon mély igazságokat tartalmaz, amiben nem lehet egyszerre túl sokat olvasni, de biztatom a testvéreket, hogy olvassák, mert nagyon sok fontos üzenetet kaphatunk napról napra az Úrtól. Hát Istenre figyelő szívvel hallgassuk a Prédikátor könyve 7. részének első 14 versét. Jobb a hírnév a drága olajnál és a halál napja a születés napjánál. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Mert oltalom a bölcsesség, akár csak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Figyeld meg Isten alkotásait, ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Eddig az idézet Isten igaz beszédéből, ezek az ószövetségi szentírás szavai. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a bölcsesség irodalmat, még hogyha sok mondását érthetetlennek, vagy egészen furcsának tartjuk, de hát megvalljuk neked, Urunk, hogy ilyen az élet is. Nem várt fordulatok vannak benne, érthetetlen dolgok történnek velünk, másokkal, és vannak dolgok, aminek egyáltalán nem tudjuk a végét, vagy a megoldását. Köszönjük, hogy az életre nézve kapunk tőled üzenetet, és kérünk, hogy amit nem értünk, vagy amit egészen morbidnak találunk a fölolvasott igében, azt a te szent lelked tegye érthetővé számunkra. Hiszen azért jöttünk, hogy megértsük az életet, megtaláljuk a valódi életet, tanuljuk az igazságot, aki te magad vagy, és adj nekünk bölcsességet, mert Urunk, oktalan a mi szívünk, és néha olyan butaságokra vagyunk képesek, mintha nem tudnánk megkülönböztetni a jobb kezünket a baltól. Urunk Istenünk, rád vágyakozunk, te tudod, hogy ki milyen szívvel jött ide, vigasztald meg a gyászolóinkat, bíztasd azt, aki elcsüggett és megszomorodott. Szabadíts föl, Urunk, bennünket az Isten fiak örömére, adj szomorúságot a bűneink fölött, hiszen valóban jobb a szomorúság, ha közben öröm, ha közben jobbá lesz a szív. De Urunk, mi még arra is képesek vagyunk, hogy akkor szomorkodnunk kéne, akkor örömének lett éneket éneklünk, sírva vigad a magyar alapon. Urunk, könyörülj rajtunk. Formáld a mi szívünket, nálad nélkül elveszettek vagyunk, nem csak a hétköznapokban, hanem az életünk végén is azok leszünk, ha nélküled éljük az életünket. Urunk, értjük a te szavaidat, hogy nálad nélkül semmit se cselekedhetünk, pontosabban cselekedhetünk balgaságot és ostobaságot bőven. De az igazságot, a bölcsességet csak veled cselekedhetjük. Te adod azt, te magad vagy az. Ad nekünk, Urunk, a bölcsességet, ad nekünk magadat. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te oda is adtad magad teljesen. Ezért dicsérünk az Úr Jézus keresztjéért. Vezess bennünket, Urunk, bűnbánatra, bűneink fölött, hiszen te drága árat fizettél, magadat adtad. És add, hogy ez a te kegyelmed és irgalma törje össze a mi szívünk keménységét, és a te igazságodnak engedjünk, ne más igazságoknak, ne a világ szerinti igazságnak, ne a pénznek, ne a céltalan, hiába való mulatozásnak, hanem neked. Ezért vagyunk itt, Istenünk. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 226. dicséret első 3 versét fennállva. Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott ószövetségi bölcsességi irodalomból, a Prédikátor könyve 7. részéből. Újra olvasnám az 5.-6. verseket, amelyben így szólt hozzánk az Úr: jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint ha az ostobák énekét hallgatja valaki. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Az örökkévalót egy áldotta és gyümölcstermékét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, bölcsesség irodalomról gondolkodva nem is adhattam volna más címet a mai kis buzdító üzenetnek, de az, hogy keresd a bölcsességet. Ugye a bölcsesség az nem valamiféle általános ismeretet jelent, vagy fölhalmozott lexikális tudást, hanem a bölcsességben benne van a gyakorlat, az életvitel, a megvalósítás. Tehát az egész bölcsesség irodalomra jellemző, hogy olyan tanítást kapunk, ami apró pénzre van váltva, és a hétköznapokban jól alkalmazható, megvalósítható. Sokszor olyan érzésünk van, amikor olvasunk egyrészt, hogy hát így kéne prédikálni a lelkésznek vasárnap is, ilyen egyértelműen, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad tenni. Aztán olvasunk egészen meghökkentő, morbid részeket is, ugye ebből a kis ízelítőből is találtunk olyanokat, ami egészen furcsák, vagy első olvasásra érthetetlenek, vagy éppen olyan hatást vált ki bennünk, hogy azt mondjuk, hogy na azt azért ne, hát köszönöm szépen. Ugye nagyon, nagyon érdekes ez az irodalom. A bibliai bevezetés tudományban legszűkebb értelemben 4 könyvet tekintünk a bölcsesség irodalomnak: a Jób könyvét, az Énekek énekét, a Példabeszédek és a Prédikátor könyvét. De érezzük, hogy ez a 4 ószövetségi könyvnél sokkal több bölcsességirodalmat találunk a Szentírás egészében. Hiszen ez jó részben igaz a Zsoltárok könyvére is. Ugye nem csak imádságokat találunk a Zsoltárok könyvében, hanem élettanulságokat, mint az ember megélt, megtapasztalt, levonta a tanulságot, és továbbadja a következő nemzedéknek, hogy ti ne kövessétek el ezt a hibát. A bölcsesség irodalomra nagyon jellemző ez, hogy tanítgat bennünket, mint egy bölcs édesanya a lányát, vagy egy bölcs apa a fiát, úgy adja tovább a nagy élettanulságokat, nem csak a isteni kijelentést, hanem az életben megtapasztalt dolgok, tanulságait is, amit nyilván Isten igéjének a fényébe helyez, és vonja le a tanulságokat a bölcs tanító. De jellemző ez a fajta stílus, még a nagy prófétákra és Ézsaiás, Jeremiás könyvében is találunk ilyen részleteket, és még lehetne sok-sok bibliai könyvet említeném, de vannak ilyen részletek, amit bölcsesség irodalomnak nevezhetünk. És valóban a bölcsesség irodalom magáról, a bölcsességről, ugye egy gyakorlati tudást jelent, egy életvezetési tanulságokat jelent, ugye ami már átfolyt több generáció, több ember életén és követendő példa, általánosan jellemző rá a furcsa váltakozása a témáknak, vagy a furcsa befejezés. Ugye ebben a rövid kis 14 versben, amit fölolvastam, ebben is elég furcsa váltások voltak, mintha egyik témáról ugrott volna egy szögesen más témára a szerző. Például ugye a legklasszikusabb értelembe vett bölcsesség irodalom a Példabeszédek könyve, 31 részből áll, nagyon tömény ez is, valóban olyan, mint a jó édes akácméz, amiből csak egy-egy kanállal szabad egyszer enni, mert az ember nagyobb mennyiséget teszik, akkor bizony meggyűlik a baja, meggyűli a gyomrás, vagy éppen más problémák adódnak belőle. A bölcsességirodalmat is így, szinte mondatonként kell ízlelgetni. A példabeszédek és a prédikátor könyve is, ami a bibliai olvasók kalauzunkban a téma most, mind a kettőt Salamon királynak tulajdonítják, ugye, aki híres király volt az egész Közel-Keleten, sőt még Észak-Afrikában is, a bölcsességéről, ugye még Sába királynője, ugye észak-afrikai királynő is ment az bölcsességét hallgatni. A prédikátornak is őt tartják, hogy Salamon lehetett az a bölcs prédikátor, aki írta ezt a könyvet. Például példabeszédek könyve, hogy 31 részből áll, és nagyon furcsa váltások vannak benne. Hasonlóan ahhoz, ami ebben a mai részben Salamon beszél egyszer arról, hogy egyél, így áll, örülj az életnek, amit Istentől kaptál, az áldásnak. Aztán utána vált egy pillanat alatt, és azt mondja, hogy hát gondolj a halálra. És ugye itt a halálról és a gyászról is megdöbbentő részeket olvastunk, hogy jobb a halálnapja a születésnapjánál, jobb a gyászolók házába menni, mint olyanból mulatnak, hiszen ez a tanulsága az életnek, hogy így lesz vége mindenkinek, mindenki meghal. Szívleje meg ezt, aki él, többet ér a bánat, mint a nevetés, és sorolhatnánk. De így a mulatozásból, aminek a végén oda mondja a bölcs prédikátor, hogy hiába valóság. Hát, örülj az életnek, élj az áldásokkal, de igazából hiába valóság, mert véges. És aztán vált, levonja ezeket a nagy tanulságokat, hogy gondolj az életed végére, úgy élj, mint aki tisztában van azzal, hogy az élet véges és törékeny vagy, és így lesz vége minden földi életnek. Aztán vált ugye a bölcsekre, hogy inkább hallgasd a bölcsek dorgálását, az az igaz barát, aki megfed, ha kell, nem az, aki vigadozik, nevet, és csak igazol téged, hogy igen, neked is igazad van, meg neked is, de ennek a végére is oda teszi, hogy ez is hiába valóság. Tehát ugye egész furcsa ez a fajta csapongása a prédikátornak. Aztán példabeszédek könyvéről visszatérve, egyszer beszél az ergének a fialásáról, hogy tudod-e, hogy mikor fial a hegyi zerge. Aztán a végén meg az utolsó részben nem is Salamon beszédét olvassuk, hanem Ágúr, meg egy bizonyos Lemuel királynak a bölcsességeit, és akkor egy hosszú listát olvasunk a szuper feleségről, hogy milyen egy igazi derék, belevaló feleség, és olyan listát kapnak ott az asszony testvérek, hogy egyből úgy érzik, hogy na hát ez lehetetlen, ez teljesen borzasztó, hogy ilyennek kéne lennem, hát a egynegyedét se tudom teljesíteni. Persze a lelkészek előszeretettel szokták ezt anyák napján felolvasni, a derékasszony dicséretét, és hát ugye dicséretnek is szánjuk, hogy igen, így becsüljük meg az anyákat, nagymamákat, hölgyeket, lányokat a gyülekezetben, ugye sokkal hűségesebbek, teherbíróabbak, mint a férfiak, és így buzdítjuk és elismerjük őket, de bele se gondolunk, hogyha egy asszony ezt végigolvasza, micsoda lelki terhet kap, hogy micsoda csomagot, hogy nekem ilyennek kéne lenni, hát ez lehetetlen. És még lehetne sorolni, hogy mi minden furcsaságot lehet találni a bölcsesség irodalomban. Miért van ez? Én azt gondolom, hogy maga a Szentíró, ugye, akit biztosak lehetünk benne, hogy a nem csak az élet nagy bölcs tanúságai ikletnek, hanem maga Isten szent lelke ikletet, arra próbálja fölhívni a figyelmünket, hogy Isten igazsága, Isten bölcsessége, ismerete, tehát ez a fajta ismeret, ez jelen van. Ez jelen van az egész világon, amit Isten teremtett. Igen, az erge fialásában is benne van, meg abban is, hogy az élet ilyen tanulságos, hogy rövid, és teli van rossz napokkal, és jobb, hogyha az ember gondol az élete végére, és nem csak a mai napnak él, és félretesz mindent, és mulatozik. Ez mind igaz. Ez mind az Isten bölcsességének, Isten igényének, az ő lelkén igazságának magvai. Tehát ugye az Isten igényére a görög új szövetség, ugye görögül íródott az új szövetség, a logos szót mondja. És azt mondja a Biblia is, hogy az Isten igényének, a logoszának, az ő igazságának magvai el vannak hintve az egész világon. A különböző népek kultúráiban, még azokban a egyébként nem igaz vallásokban is, amik egyébként úgy próbálnak jó hiszeműen a jóra törekedni. Még azokban is vannak igazság magvak. Szemünk előtt van a bölcsesség, a tanúság. Olyant is használ a Biblia, hogy küszöbödön fekszik ilyen kifejezést, amit úgy fordít az új fordítású Biblia, hogy az ajtódon kopogtat egyébként, ott van, meghallod, gondolsz rá, keresed az igazságot és a bölcsességet? Vagy mondja, hogy ott fekszik az utcákon és a tereken. És tudjátok ebben mi a megdöbbentő, hogy ez így van? És mi mégis milyen oktalanok vagyunk. Megyünk előre a magunk akarata esze szerint fejjel a falnak. Pedig ott a tanulság a te életedben is, ott a tanulság a családod előző nemzedékeinek életében is, hogy hogy éltek, mi történt velük. És mégse úgy megyünk, mint akik nem látnak, nem hallanak, nem értenek. Átgyalogolunk az életen, ilyen öntudatlanságban. Milyen borzasztó ez. De az már nagyon jó, hogy az ember ezt észreveszi. Mert ez már maga a bölcsesség, hogy az ember felfedezi, hogy itt van az élet nagy tanulságai és igazságai, és én mégse vettem észre, vagy nem törődtem vele, vagy nem a valódi életet, az igazságot kerestem, mert az igazság mindenütt jelen van. A másik kép, amit használ a bölcsesség irodalom, hogy összehasonlítsa az oktalanságot és a bolondságot, a bölcsességgel. Ugye a bolondságnak is ugye van két fajtája, az egyik ugye az ártalmatlan, ugye, amit lehetne oktalanságnak vagy tudatlanságnak nevezni, ami azt jelenti, hogy valaki vagy együgyű, ugye régies szóval. Ugye ez azt jelenti, hogy nincs elég ismerete, nem elég tanult, nem elég képzett, de nyilván itt megint nem csak ismeret elsajátításról van szó, hanem készségek birtoklásról, amit ugye átad egyik generáció a másiknak. De ezzel lehet segíteni. Tehát ugye aki tudatlan, azzal lehet segíteni, ha tanítható. Azt tud tanulni, azt tud hallgatni másokra. Ugye a másik igazán nagy bolondság, ugye, ami már inkább a gonoszsághoz hasonlít. Tehát ugye milyen az ilyen bolond ember? Hát aki nem törődik. Nem törődik a másikkal, ugye átgázol másokon, sőt, tudatosan gonoszságot cselekszik, befogja a fülét az igazság és a bölcsesség előtt. Tehát ez az olyan, ami már nehéz segíteni. Ugye hányan élnek ma így ilyen megáltalkodott szívvel? De még ugye Isten róluk sem mondott le. Az Úr még ő rajtuk is segíthet. A bolondság az olyan a példabeszédek könyvében, mint a házasságtörő hűtlen nő, ami ugye rosszra csábít másokat, tönkreteszi mások életét és családját. Tönkreteszi az életedet a bolondság. A bölcsesség pedig olyan, mint az a derék asszony, amiről olvasunk a példabeszédek végén. Tehát ugye nem csak úgy, mint egy ilyen beszédgyűjteménynek a végén, épp Lemuel király beszédét olvashatjuk, aki a derék asszonyról ír, oda került véletlen a sor végére ez a beszéd. Nem. Az tudatosan helyezte oda a Szentíró, hasonlítva azt, hogy a bölcsesség, az igazság, az életre vezető ismeren olyan, mint egy derékasszony, hogy aki életet teremt, életet ad, ugye, szaporítja a családja vagyonát, időben ételt ad a családjának, sokszor ugye az asszony kezeli a családi kasszát is, és még sorolhatnánk, ugye azt mondja, hogy ilyen a bölcsesség, mint egy derékasszony, aki nem rontja az életét az övéinek, hanem meggazdagítja. És ezért azt mondja, hogy keresd a bölcsességet, keresd az Isten igazságát, bölcsességét, életre vezető ismeretét, élet útmutatását, hiszen Isten igéje az nem csak arra van, hogy ébrezgessen bennünket, hanem igaz útmutatást ad az életben. Olyan, mint egy derékasszony. Ez a bölcsesség. Érdekes, hogy ugye sokféle általános buzdítást, vagy általános ismeretet találunk ezekben a könyvekben a bölcsességről, úgy általában. De van, amikor másképp beszél a bölcsességről ez az irodalom, mint egy megszemélyesíti. És úgy beszél róla, mint egy személyről. És azért mondhatjuk azt, testvérek, hogy úgy, ahogy más bibliai könyvnek, vagy éppen témának a kulcsa, a megértésének kulcsa, vagy a Biblia ismeretének titkának kulcsa, az valóban egy személyhez kötődik, Jézus Krisztushoz, aki, ahogy írja a Korintusiakhoz írt első levél első résznek 30. versében az újszövetségi Szentírás, hogy ő, az Istenség őt, a logoszt, a testélet, igét és bölcsességet, Jézus Krisztust tette számunkra igazsággá, megváltássá és megszentelődéssé. Tehát, hogyha az igaz bölcsességet keresed, az egy személyhez kapcsolódik, Jézus Krisztushoz. Akkor vagy kapcsolatban a bölcsességgel, ha vele vagy személyes kapcsolatban. Nem kell olvasnod mindenféle filozófiát, vagy más vallások tetszetős igazságait, amiben, ahogy hallottuk, vannak apró igazságok, apró bölcsességek, de nem vezetnek sehova. Mondhatjuk úgy, mint a Zsoltár, vagy a bölcs, hogy hiába valóság a vége. Egyetlen kapcsolat, egyetlen igazság van, aminek biztos, hogy nem lesz hiába valóság a vége, az mégpedig az Isten fiával, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatod, aki az élet bölcsesség maga. Vele kell, hogy kapcsolatod legyen. És akkor mindezt, ami morbidnak, vagy látszólag érthetetlennek, ellentmondásosnak tapasztalsz az életben, az értelmet nyer. Értelmet nyer is, az is, hogy a jó napokban élj a jóval, örülj Isten áldásának, aratsd le a kemény munkádnak a gyümölcsét, élj azzal, hálaadással és örömmel, de a rossz napokra is készülj, mert az életben így váltakoziknak az életszakaszok, jönnek a nehézségek is, de ez nem azt jelenti, hogy az áldás után átok jött a nyakadba, mert az hívő ember tudja, Isten kezéből elfogadva, hogy a nehézségeknek is szerepe van, és ha Jézus Krisztusban vagy, ha Jézus Krisztussal élsz, akkor ő a nehézségek által is formálni fog, és nem egyre beljebb mész az életed szétesésébe és a rosszba, de sokan ezt tapasztalják az életük második felében, biztos kapcsolódik ez a lelki törvényszerűséghez, hogy az ember, mikor már úgymond a B oldalt hallgatja, én is sokszor így érzem, így 40 fölött pár évvel, hogy ilyen krízisbe esik, hogy ezt szokták nevezni a életközepi válságnak, talán ez a legegyszerűbb megfogalmazása. Nem csak azt érzi, mint sokan, hogy innen már csak lefelé van, gyalogolok bele az életem szétesésébe, már nincs túl sok kapu, lehetőség, ami nyílna a karrierembe, romlik az egészségem, a családban is nagy nehézségek vannak, mert megtapasztaljuk, hogy a kisgyerek kis gond, a nagygyerek nagy gond, a házasságban is ugyanúgy vannak nehézségek továbbra is, amikre azt mondja az ember, hogy nem igaz, hogy nem változott meg ennyi év után se, hogy ez lesz mindig, és akkor lovalja bele magát ezekbe a kilátástalanságokba. Hát így valóban a hitetlen emberre, aki vagy vak, vagy megáltalkodott a gonoszságában, ugye a bolondnak nevez a bölcsességi irodalom, arra ez vár. Arra ez vár. De aki Jézus Krisztussal él, az nem ebbe az élete szétesésébe gyalogol bele az élete második felébe, hanem az Isten csodájába, az Isten titkába, hogy amit először lehet csak egy sötét felhőként tapasztaltál, mert rettegtél és féltél az Istentől, az egyre inkább kitisztul, egyre inkább világosabb felhő lesz, és egyre több mindent értesz meg belőle, mert nem az életed szétesésébe, hanem az Isten titkába gyalogolsz bele, sőt azzal jársz. És ez a személy pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ő a mi bölcsességünk. Ő tette Isten számunkra igazsággá, bölcsességgé, megszentelődésé. És a világ számára ez bolondság. Bolondságnak tartja. De te nem fogod annak tartani, hanem ő vele való kapcsolatodban boldog leszel, nem csak itt a Földön, hanem mindörökké, az örökké valóságban, az üdvösségben is. És mindezek a morbid módon, meg hirtelen változó élet szakaszok és történések is értelmet fognak nyerni. Most ennyit bízott rám Isten, lehet, hogy csapongó volt, lehet, hogy azt mondod, hogy nem igazán értetted, hogy mit akarok mondani, de talán egy szomjúságot keltett benned, hogy keresd az igazságot, keresd az igaz bölcsességet, ami Isten igéje, a Logosz, ami benne van teljesen a Bibliában, benne van mindaz, amit neked ismerned kell itt a földi életben. És ez akkor lesz teljes, ha kapcsolatod van az Isten fiával, Jézus Krisztussal, aki meg tudja újítani az életedet, bűnbocsánatot, új életet és örök életet tud adni neked, és értelmet az életed második felére is. És nem a bolondságba, az életed szétesésébe, hanem az Isten titkának és az élet titkának nagy csodáiba gyalogolsz bele Jézussal. És ez milyen jó, és milyen csodálatos ez. Keresd a bölcsességet. Úgy legyen. Amen. Isten ígére válaszolva a 226. dicséret 4. versét énekeljük, dicsérve az Urat. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus által, hogy te igazságoddal és bölcsességeddel ébrezgeted a mi alvó lelkünket, értelmünket. Urunk, mi engedni akarunk az akaratodnak, mert keressük és szomjazzuk az bölcsességedet. És köszönjük, hogy ezt tudhatjuk, hogy nincs másnál, ez egyedül nálad van. És köszönjük, hogy ez most bűnbánatra is vezet bennünket, mert oly sokszor és sokféleképpen bizonyultunk mi bolondnak. Atyánk, bocsáss meg nekünk, állíts helyre a mi életünket, vigasztal meg gyászoló szívünket, gyógyítsd lelki és testi betegségeinket. Add, hogy meglássuk és éljünk azzal, hogy az Úr Jézus tettet számunkra igazsággá, bölcsességé és megigazulássá, és őt tetted örök élettél is nekünk. Urunk, dicsérünk ezért téged. A bűnbánatunk mellett, Urunk, háladás is van a szívünkben, hiszen az új kenyérért is adunk hálát. Köszönjük, Urunk, hogy a Föld megadta az idén is a termést, amit be is tudtunk takarítani. Köszönjük, hogy mindent megadsz, ami az élethez kell, sőt, még többet is. Add, hogy tudjunk bővölködni háladással, amikor a jó napokat éljük, és add, hogy tudjunk igaz, előtted való megalázkodással és reménységgel élni a rossz napokban, hiszen tudjuk, hogy ezt is és azt is tőled van és jelentősége van, és te még a rossz napokat is megrövidíted a te választottaid, a te gyermekeid kedvéért. Add ezt meg nekünk, Urunk. Hálát adunk az új kenyérért tehát, ami arra emlékeztet bennünket, hogy te gondoskodsz, és hogy a te jobbodon van mindig elég, ami kell a földi élethez, és van elég bölcsesség ahhoz, hogy az örök élet beszédét, a te hozzánk szóló üzenetét megértsük. Köszönjük a Szentírást, mint lelki kenyeret. Köszönjük, hogy napról napra új kenyeret ad lelkiképpen azoknak, akik élnek vele, akik szomjazzák a bölcsességet. Add nekünk ezt a fajta éhséget és szomjúságot is. És köszönjük, hogy te vagy az, aki betöltöd minden szükségünket. Ezért dicsérünk és magasztalunk téged. Hallgass meg, Urunk, most csendben elmondott imáinkat, hallgass meg mindazokét, Urunk, akik segítségül hívják hittel te dicső nevedet. Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Most rövid csendben saját imáinkat vigyük az Úr elé. Urunk, a csenddel is elismertük, hogy te vagy az Úr. Hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek ebben is Krisztus követői. Vegyük Isten áldását, békesség Isten népének és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, halálon győztes, megváltónkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük el a 254. dicséret első 3 és utolsó 9. versét. Akik nem tudnak tovább maradni velünk, azoktól most köszönünk el áldás békességet. Isten vezessen benneteket utatokon. De akik csak azért mennének el, mert nem készültek föl az úrvacsorára, azok kérjük, maradjanak, még ha nem is élnek az úrvacsorával, maradjunk együtt Isten közelében, épülve az ő kegyelmében és ismeretében. Énekeljük tehát az úrvacsorai közösségre készülve a 254. dicséret első 3 és utolsó 9. versét.